Üdvözlök mindenkit a népántolás alatt is, és nem tudom, hogy Jakab 1.19-re ki tudja fejbe, hogy mi van ott leírva. Ja, ott azt hangzik el, hogy tudjátok, szeretett testvérem, hogy legyen mindenki gyors a hallásra és késedelmes a szólásra. Most arra kérem benneteket, hogy legyetek ti gyorsak a hallásra, én megpróbálok késedelmes lenni a szólásra, hogy akkor találom, hogy értjük egymást, vagy legalább sikerül engem megérteni. Úgyhogy ezt megpróbáljuk. Egyébként jó, hogy lenni, nagyszerű látni ezt az új imaházat, meg jó volt hallani az egésznek a történetét. Ahogyan bejöttem, arra gondoltam, amikor végigjártam az egészet, hogy hát nem is kellett ezen gondolkodni, hogy ezt meg kell levenni, vagy sem, ez evidens, hogy ez kell nektek. Úgyhogy ez ilyen magát értetődő dolog volt. Aki nem van Biblia, azt kérem, hogy vegye elő, és lapozzon Kolossé 2-höz, és az első 7 verset olvassuk el. Ez Kolossians chapter 2, verse 7 verses. Tehát Kolossé 2, 1-től 7. versig. Kolossé 2, 1-től 7-ig így hangzik Isten igéje. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíciaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforra a szeretetben, és eljussanak a teljes bizonsághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessem. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ezt az ige szakaszt nézzük ma meg, és részben csak ezt. Mindehhez talán furcsa hangzik, hogy a hála lesz társítva témaként. Ki az, aki nem hallott legalább háromszor már a háláról tanítást? Ki az, aki nem hallott róla háromszor legalább? Ilyen kéz nincsen. Ki az, aki több mint 10-szer hallott már róla valamit? Akkor azok most kimehetnek és ehetnek addig, aztán majd jövénk is csatlakozunk hozzájuk. Ugyanis nem az a célom most elsősorban, hogy valami nagy új dolgokat mondjak, hanem sokkal inkább az, hogy felelvenítse számunkra magunknak azt, hogy mit is jelent mindez, hogy mit kell ebből tudnunk, hogy miért fontos a hála, hogy milyennek a kulcsa, milyennek a lényege a mi életünk számára. Ha az első 5 verset nézzük, akkor ott azt látjuk, arra tanulhatunk, hogy mennyire fontos, hogy legyünk bölcsek Krisztusban. Hogy megismerjük őt, megértsük őt, és ő szerinte gondolkodjunk, hogy felismerjük a benne rejlő gazdagságot, meg minden ismeretet. Annyira tetszik nekem ez a mondat, ahogyan megfogalmazza ezt az egészet. Ugye azt mondja, hogy a teljes bizonsághoz vezető ismeret egész gazdagságára jussanak el, ami nem más, mint Krisztus ismerete. És én meddőben tudom maga ez a mondat, ez tipikusan Páli egyébként, hogy ez a célja, hogy Krisztus ismerete az, ami a kulcs, na ez az, amire törekszünk, és ez van elrejtve az ismeret egész gazdagságában. Tehát Krisztus ismerete az az ismeret egész gazdagsága. És van egy csomófajta ismeret, amilyen részleges, lehetnek nagyon okos emberek, találkoztam már túl okos emberekkel is, és sok mindent tudnak, de pont a lényeg a kulcs hiányzik. Krisztusnak az ismerete. Az egyik sokkoló dolog számomra az volt, mikor egy teológián találkoztam egy teológus professzorral, aki rengeteg mindent tudott, de Krisztusban nem hitt. És azért bennem, hogy teológia tényleg lenyűgöző tudása volt annak az embernek, tehát ilyen 5 évente újraolvasta a saját könyvtárát, amiben volt 5000 könyv, minden ismerte szó szerint szinte, és Krisztus úgy, az amellett ugye elsiklott. És emlékszem, amikor egyszer el kellett olvasni, tehát azt mondta, hogy na akkor itt van egy hónappal vizsga, itt van 16 könyv, olvassátok ezt ki, és akkor ebből lesz a vizsga. Szép kis vékony könyvek voltak, és elolvastam mindegyiket, átláttam magam rajta. Volt olyan, amit nem esetett megszerezni, csak 2 példány van bele az országban. Nagy nehezen sikerült elolvasnom azt is. Vizsga után már azt mondja, na mi lesz az eredmény? És akkor mondja azt, hogy hát az egyik könyvnél felfedeztem valami olyat, mintha megkérdezett volna valakit, hogy miről szól a könyv, de alapvetően úgy tűnik, hogy nem olvasott semmit sem. Mert nála a könyv ismerete azt jelenti, hogy hát majdnem szó szerint tudod. És ő ilyen volt, aki nagyon nagy ismerettel rendelkezett, de Krisztus ismerete nem volt meg. És hogy mi hogyan vagyunk ezzel, hogy megvan-e Krisztus ismerete bennünk. Rendelkezünk ezzel, mert ez az a gazdagság, amiről beszél itt Pál. Ez az, amire szükségünk van. És erre akar minket elvinni Isten. És ezt a fajta gazdaságot, ezt szeretnénk, sőt, hogy azt mondja, hogy a teljes bizonyosság. Ezt a fajta teljes bizonyosságot még inkább szeretnénk, hogy ez legyen a miénk. Én sokszor vagyok úgy, hogy szeretnék nagyon biztos lenni abban, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, hogy ki az, aki teljesen biztos volt abban, hogy ezt az épületet meg fogjátok venni imaháznak itt Szombathelyen. Van néhány kéz a levegőben, egyre több ember egyre biztosabb lesz benne, nagyszerű. És ez is egy olyan volt valószínűleg, hogy mindenki szerette volna 110%-osan tudni, hogy ez Isten akarata. És ezért imádkozhatok sokat, ezért keresítek az ő akaratát. És bennünk van ez a vágy, hogy akarom tudni, hogy mit kell tennem. Bennünk hívő emberben bennem az, hogy akarom tudni, hogy mi Isten akarata. Hogy most mi a motiváció, azt nem akarom feszegetni, lehet sokfajta motiváció ebben. Az, hogy na végre én tudjam, mit kell csinálnom, és akkor ezt letudtam, akkor csináltam a saját dolgomat. Vagy éppen az, hogy követni akarom Istent, és azért csinálom ezt. De bennünk van a vágy, hogy ismerem biztosan Isten akaratát. És sokszor nagyon messze vagyunk ettől a teljes bizonyosságtól. És azt mondjuk, hogy kell az, hogy ez az ismeret teljes gazdasága bennünk legyen. Ki az, aki azt meri mondani, hogy ő benne megvan az ismeret teljes gazdasága? És ki az, aki azt meri mondani, hogy megvan benne Krisztus? Mert így azt mondja, hogy aki megvan Krisztus, megvan benne az ismeret teljes gazdasága. És hogy erre hív el minket. És most ez egy jó hosszú bevezetés volt, de igazából ez arról szól, hogy miért is legyünk hálásak, vagy mit jelent a hála szó. Vagy a végén megértjétek, hogy hogyan kapcsolódik ez össze. De hadd kezdjem másik dolog akkor most, ezt a részét, hogy mi az, hogy hála? Hogy tudnánk megfogalmazni? Köszönet. Jutnék eszünk más? Lehet sok minden más, ami eszünkbe juthat. Hála pénz. Bármi más. Nem is olyan könnyű megfogalmazni, mi az, hogy hála, igaz? Tehát gyakoroljuk, tesszük, csináljuk, de azt, hogy most hogyan fogalmaznám meg, az nehéz. Én agyaltam rajta, és azt adtam magamnak össze, hogy a hála az öröm olyan kifejezése, melyben egy irányunkban történt cselekedetet ismerünk el. Ez egy nagyon kis, talán mereve hangzó leírás, de tényleg az, hogy a hála az sokszor nem tudjuk megfogalmazni, és pontosan mit is jelent számunkra az, hogy mit köszönünk meg, vagy mit ismerünk el, vagy mi az, amit felismertünk, és ennek következményeként érzünk hálát magunkban. Vagy van hálatudatunk. Érdemes végig gondolni, hogy mit jelent nekem az, hogy hála. Hogy mit jelent nekem az, hogy én hálás vagyok Istennek. Mit változtat ez rajtam? Milyen módon formál ez engem át? Vagy egyáltalán átformál-e engem? Változtat-e engem? Vagy csak úgy van, hogy ja, a hálaadás, azt szoktunk olyat is csinálni, hát majd jön az is valamikor, de ugye egyébként meg el vagyok Istennel. Szóval érdemes végig gondolni azt, hogy a hála az valóban változtat-e engem, formál-e engem. Egyáltalán milyen fajta hálát szeretnék érezni. És itt egy másik kérdésem, hogy a hála az érzet, vagy tudat? Megszavazzunk róla? Ki az, aki szerint a hála az érzet? Azt tegye fel a bal kezét. Okay. Ki az, aki szerint tudat? Azt tegye fel a jobb kezét. Köszönöm. Nagyon sokan nem tudják, hogy érzete vagy tudat. Azt kell, hogy mondjam, a hála az mindkettő tud lenni, és mindkettő jó, hogyha megtörténik, hogy megéljük. Hogy a hála az van érzet is bennünk, és tudat is. Van hála érzet, van hála tudat. A hála érzet az nagyon könnyű megtapasztalni, nagyon könnyű felismerni. Amikor hála érzet van bennünk, akkor nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Akkor nem tudunk nem imádkozni és hátadni Istennek, vagy éppen nem énekelni és magasztalni őt. Akkor bennünk van automatikusan. Amikor megtértem, és nem csak ilyen másik is, aki elmondta, amikor megtértem, akkor olyan boldogok voltak ez a földfelt levegés 10 centivel, meg hasonló állapot, és akkor bennünk volt ez a hála. Gondolom másokban is benne volt ez a fajta hála érzet. Hogy nem tudok más tenni, mint hálát adni Istennek. És olyan, amikor imádkozunk, és eljutunk erre a pontra, hogy nem tudunk más tenni, mint csak hálát adni neki folyamatosan. És ez az egyik rész, ez nagyon fontos, hogy legyen. De másik része is fontos, a hála tudat is fontos. Hogy tudom azt, hogy hálával tartozom Istennek. Ha a Tesszalonikai leveleket elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Pál rengetegszer mondja azt, hogy hálát kell adnom értetek, hogy hálával tartozom, ezt a szót nagyon szereti használni Pál abban az a levelben, hogy hálával tartozom ezért, vagy azért, vagy azokért. Hogy tudja azt, hogy hála kell legyen benne. nem is kérdéses, nem is kétséges, hogy van-e ő benne hála, hanem meg kell lenni mindennek. És a hálatudat az kell, hogy alapvető és automatikus legyen bennünk ugyancsak, és nem csak a hála érzet utáni vágy. És keresztény körökben sokszor azt látom, hogy a hála érzet az fontos, hogy érezzem a hálát magamba, hogy akarjam úgy felspanolni magamat, hogy hálás legyek. És azt várjuk, hogy kiállj, de jó zenész, ne kiállj zenélni és dicsőíteni Isten, és az úgy fel, ilyen csúnya szóval mondom, felspanol engem, hogy bennem is hála érzet keletkezik. És ez nem baj, hogyha van, de hogy mennyivel fontosabb az, hogy ebben nem hála tudat. Hogy tudjam azt, hogy hálával tartozom Istennek. És elkezdtem átnézni a Bibliába egy pár igéverset arról, hogy amikor háláról van szó, akkor mégis inkább hála érzet, vagy hála tudat jelenik ott meg. És sokkal többször volt hála tudat, mint hála érzet. Sokkal többször volt arról szó, hogy valaki tudja azt, hogy hálával tartozik. Milyen érdekes, hogy bennünk is van ilyen, és általában a hála tudat, amikor beszélgettem emberekkel, ahhoz kapcsolták a hála tudatot, hogy valamivel tartozom egy másik embernek olyan módon, hogy na most, ha segített nekem, akkor nekem is segíteni kell neki. Amikor valakit meghívunk vacsorára, vagy ebédre magunkhoz, hogy aztán nektek is vissza kell ám jönni hozzánk, és néha megkezdem azt, hogy és miért kell. Tehát, hogy ha kell, akkor nem akarok elmenni, ha meghisz, akkor szívesen megyek, ha kell, akkor nem akarok menni. Tehát, hogy szinte egy ilyen fajta kényszer bennünk, hogy viszonozni kell. Vagy nemrégen voltak vendégek a gyülekezetben, és már átvittük őket ebédre, és gyorsan elmentek a boltba, vettek egy üveg bort, hogy valamit legalább tudjanak adni, hogy hát nehogy már üres kézzel menjünk oda. Ez a fajta kényszer bennünk van, hogy kell valamit csinálni. De megvan-e bennünk ez a kényszer Isten felé? Tehát még emberek felé könnyen érezzük azt a kényszert, hogy hálát kell adnom másik embernek valamit csinált, érezzük ezt Isten felé is, hogy hálát kell adnom Istennek. Van-e bennünk ilyenfajta kényszer, hogy már pedig nekem ez fontos? És vessünk egy pillanatást a 10 leprás történetére, csak kicsit megnézzük a hála tudatot, hogy mennyire van meg az emberekben. Ez a Lukás 17-19-ben olvassuk, Lukás 17-19-ig, ami így hangzik. Amikor útban volt, mármint Jézus, Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arca borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Mit gondoltok, a másik 9 ember nem érzett hát azért, mert meggyógyult? Valószínűleg ők is örültek annak, hogy nem vagyok leprás, nem vagyok kirekesztve, nem vagyok távol mindenkitől, végre megölhetem a feleségemet. Persze, hogy tudom, meg kell ölni a feleségemet. De szóval, hogy megvolt az a lehetőség, hogy nem, nincs kirekesztve. És mégsem mentek vissza. És a hála érzet az valószínűleg megvolt bennük olyan szempontból, hogy igen, érzem azt, hogy meggyőltem, és hogy hálát, tehát is hálás vagyok, de a tudat már nem volt meg annyira ahhoz, hogy vissza is menjek és megköszönjem. Nem tudták pontosan azt, hogy hol van Jézus, hogy belegondolok abba az egy emberbe, meg kellett keresni a Krisztust. Amit elment a papokhoz, látta azt, hogy melyik úton megy, remélhetett azt, hogy továbbra is arra ment, és akkor utána futhatott, hogy megköszönjön neki. De benne volt az a hálatudat, hogy ezt el kell mondani neki, egyrészt megmutatni neki is, hogy mi történt, másrészt megköszönjen neki. Van-e bennünk ilyen hálatudat Isten felé? Van-e bennünk ilyen fontosságérzet, hogy már pedig meg kell köszönnöm Istennek? Nem tudok mást tenni. Az agyam azt mondja, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem adok hálát neki. És az egyik ez van bennem sokszor, ilyenkor ezt olvasom, azon töprengek, hogy vajon visszamegyek-e Istenhez, elmondani neki azt, hogy Uram, hálás vagyok neked. Annyi mindent tesz az életünkben Isten, visszamegyünk-e minden dologért hálát adni neki. Vagy jelsítünk fölötte. Hát, hogy ez Isten dolga, nem? Tehát erre szerződtünk vele. Ő jót tesz nekem, én hálát adok neki. És akkor rendben van az üzlet, megállapodtunk. Pedig nem erre szól az életünk. És csak olyan apróságokra, hogyha gondolunk, most nem annyira akkorság így a válság idején, de mint a fizetésünk. Amire azt mondjuk, hogy én ment dolgoztam érte, az nekem jár. Hálát adunk-e Istennek akár azért minden hónapban, amikor megjelenik a bankszámlán, hogy hú, köszönöm Uram, hogy megint megjelentett. Vagy azért, hogy Uram, köszönöm azt, hogy tudod dolgozni, van kezem meg lábam hozzá. Gyülekezetünkben van egy kerekeszékes srác, aki van most már munkája, és el tud menni dolgozni, de ő tudja, hogy mennyire nagy érték az, hogy van lábam, és el tudok menni dolgozni. Ami nekünk nem feltétlenül tűnik fel azonnal. Hogy mennyi olyan apró dolog van. Emlékszem, egyszer még Emes adott hálát a gyülekezetben azért, hogy köszönöm Uram azt, hogy van meleg víz a házamban. És hogy eszünkbe jött-e ez, hogy ez nem tőlünk függ, ez nem olyan dolog, ami automatikusan jár nekünk, hanem az olyan dolog, ami ugyancsak Isten kegyelméből van. És elmehetünk olyan helyekre, ahol nem normális az, hogy van meleg víz. Van-e hálatudatunk abban, hogy van ilyen? És vannak olyan helyek, ahol van hideg-meleg víz egyszerre, ez az fürödni hideg, inni meleg víz, de hogy nem vagyunk-e hálásak Istennek azért, hogy mindez egyszerre megvan nekünk, külön-külön, két csapból például, ha aggódottnál vagyunk. Tudunk-e mindenért hálásak lenni Istennek? Aztán a másik dolog, ami eszembe jut mindig erről a kis részről, erről a kis példázatról, az nem is példázat, hanem eseményről, a 10 lepras történetéről, hogy az utolsó mondat, amit Krisztus mond, azt mondja, hogy kelj fel, menj el, a hited megtartott téged. És elkezdek játszani a gondolat ilyenkor, akkor a másik 9-et nem tartotta meg a hite. A másik 9 akkor ők elmentek, meggyújultak, amikor látták őket a papok, addigra meggyújultak, hiszen mondja Krisztus azt, hogy meggyújultak, de utána meg újra leprások lettek. Vagy egyszerűen csak meggyújultak, de a hitük nem volt annyira erős ahhoz, hogy megmaradjon a Krisztusban. Nem volt annyira erős ahhoz, hogy őnek adják a dicsőséget. Nem volt annyira erős ahhoz, hogy rá tekintsenek önmaguk helyett. Hogy őket a hitük nem tartotta meg. A betegséget elvette, de ők nem maradtak meg Krisztusban. Nem tudom azt, hogy mi történt velük. Nem is kell tudnom. Egy dolgot kell tudnom, hogy én ne az a 9 legyek, hanem az a 10 legyek, aki visszamegy Krisztushoz. Újra és újra, hogy legyen hálatudatom, hogy tudjam azt, hogy nekem vissza kell mennem. És ha a hitük nem tartotta meg, akkor a következő kérdés az, hogy vajon lehet-e növelni a hitet? Lehet-e erősíteni azt a fajta hitet, amiről szó van? Milyen módon lehet ezt megtenni akár például? Vagy másként kérdezve, mire jó a hálaadás? Mire jó a hálaadás? Például buzdítja a többieket is. Én hálát adok, akkor ő is. Felváltozódik hálaadás, vagy éppen arra, hogy meg tudjon állni hitben. Aztán mire jó még? Isten dicsőségére őt magasztalja, meg engem is megáldozott, engem is átformál. A nehézségeken átsegít, amikor Isten figyelek, és nem arra a problémára. Ugye előző is szolgálja, hogy Uram ad, hogy meglássa azt, amit én már látok. Hogy lássa azt, hogy mennyi harci kocsi van körülöttünk. És ne jegye meg tőle, hogy nem ellenünk van, hanem velünk van. Hogy tudjunk így hálát adni Istennek. Mennyi mindenre hasznos a hálaadás. És sokszor nem is gondolom bele, hogy mennyire fontos számunkra. Pedig a hálaadás az a mi hitünket erősíti. A Kolossé 2.6.7-et felolvasva az Új Károli fordítás szerint az így hangzik, hogy azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanította titeket. És tetszik, hogy itt nem azt mondja, nem úgy van, mint a másik fordításban, itt azt mondja, hogy ez egy ilyen folyamatosan történő esemény közben. Hogy miután Krisztusban vagytok, miután megismeritek az ő bölcsességét, miután megértetek azt, hogy mit jelent ővel együtt lenni, és mit jelent az a fajta teljesség, ami ő benne van meg, és ez a bizonyosság, akkor ezek történnek, ezek a folyamatok, amik majd megesnek veletek, hogy belegyökereztek, megerősödtök, és felépültök benne, és bővölködtök a hálaadásban. Ezt minden úgy kézzel, mint egy ilyen növényt, egy fát, amit elültetünk, és akkor elkezd gyökerezni lefele, utána elkezd felnövekedni, aztán megerősödik ez a törzse, és a végén meg ott van a lombkorona, amit általában nézünk, meg össze is szabadosunk. És hogy Isten erre hív el minket, hogy legyünk ilyenek őben, amikor teljes bizonyosságban vagyunk ővele, akkor nincs bennünk kételj arra nézve, hogy most hogyan álljunk meg, hanem tudjuk azt, hogy ő tesz minket, ő belőle szívjuk fel az energiát folyamatosan, ő benne gyökerezve. És ez az, hogy benne vagyunk, az, hogy ő a mi táptalajunk, az szivárog fel a levelekhez, és az szüli a hálaadást. És sajnos ez nagyon jól mutatja azt is, hogy egyrészt az, hogy benne gyökerezünk, hogy ő belőle a tápanyag, aztán az, hogy ő benne vagyunk, hogy nem rajta kívül keresünk más dolgokat. Beszél arról is, hogy megerősödünk a hitben, mint hogy a fatörzsai vastagodik, és akkor jönnek az éggyűrűk. Csak nálunk ez itt látszódik és ráncokban, meg azt utána megjön a bővöködés a hálaadásban. Hogy egyre többet adunk hálát Istennek. És ez magában hordozza azt is, hogy amikor kevés gyökér van, amikor nem kapcsolódunk Istenhez, akkor a hálaadás is kevesebb lesz, akkor nem lesz annyi levél, nem lesz annyi gyümölcs a fám. Hogy amikor nem kap vizet, nem kap tápanyagot az a növény, azaz mi, amikor nem gyökerezünk bele Krisztusba, akkor nem látjuk majd, nem lesz a hálaadás az életünkbe. És sajnos ez egy ilyen önműködő folyamat olyan szempontból, hogy amikor nem gyökerezünk bele Krisztusba, akkor nem lesz annyi hálaadás bennünk. De amikor nem adunk hálát Istennek, akkor nem kezdünk el jobban belegyökerezni sem. Ez mind a két irányban működik Istennel. Az 1 Tesszalonika 5-ben ezt olvasunk, 16-18, hogy mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Az elmúlt pár hétben a 10 parancsolatot vettük otthon a gyülekezetben, és beszéltünk arról, hogy a 10 parancsolat az nem egy ilyen ösztöd, hanem sokkal inkább arról szól, hogy szabadok vagyunk ő benne. Hogy egy öröm lehetőség arra, hogy ezt megcselekedjük, hiszen ebben élhetjük meg azt a szabadságot, amit ő hozott nekünk. És hogy a 10 parancsolat is arról szól, hogy ez a mi javunkra van, nem ellenünk. Ugyanilyen a hálaadás az arra van, hogy ez a minket épít, a mi javunkra van. Nem Istennek kell a mi hálaadásunk. Nincsen rászorulva arra, hogy most, ha ő nem kap a mai napon 1400 darab hálaadást ebből és ebből a városból, akkor majd össze fog menni, vagy zsugorodik, vagy valami, vagy megöregedik. Nincs Istennél ilyen. Nem neki kell a mi hálaadásunk, hanem nekünk van rá szükségünk. Nekünk kell az, hogy tudjunk hálát adni Istennek. A hálaadás az a lelki egészségünknek az alapja. Hogyha tudunk hálát adni Istennek folyamatosan, akkor azzal mi vagyunk egészségesek. Az olyan, mint a szervezetnek, mint a C-vitamin. A C-vitamint lehet rengeteget enni, és az mindig segít. És emlékszem arra, hogy már egy pár éve esélek a feleségemmel, hogy az otthonban, ahol dolgozik, ott van egy hölgy, ápoló, és azt mondta, hogy télen túl kell adagolni a C-vitamint. És akkor nem veszünk betegek. És először ilyen viccesen néztem ezt az egészet, hogy hát ez hülyeség. És aztán mondom, a feleségem ezt csinálta, neki állt ezt csinálni, és akkor szedte az ilyen 500 mg-os C-vitamint, vagy nem tudom hány mg-osat, és ennél kevesebb kell egy szervezetnek. És azt vettem észre, hogy sokkal fittebben mír a dolgokat. És aztán a következő évben már azt mondtam én is, hogy én is elkezdek szedni C-vitamint a tél folyamán, mert hát eleve sok betegséget hozott haza az otthonból, és akkor az ne rajtam menjen végig, hanem akkor az kerüljön ki inkább. És rájöttem arra, hogy tényleg működik. És ugyanez a hálaadással is, sajnos kevésbé vagyok annyira következetes a hálaadással, mint a C-vitaminnal. Azt nehezebb bevenni a hálaadást ilyen szempontból, nem annyira egyszerű. De hogy az is működik, hogy amikor elkezdek hálát adni, és folyamatosan figyelek arra napról napra, következetesen, hogy már pedig van egy csomó okom hálát adni Istennek, akkor sokkal kevésbé vannak olyan problémáim, hogy most, na, mit kellett volna tenni abban a helyzetben, miért csináltam ilyen ostobaságot? Mert akkor a hálaadás, ahogyan mondtátok, amiket elmondtatok, az eltereli a figyelmemet Istenről. Istenre, bocsánat. Vagy éppen a nehéz időszakokban segít arra figyelni, aki vezet engem, és nem arra, ami előttem áll. Segít meglátni a tüzes szekereket és a harci lovakat fent a hegy tetején, és nem pedig arra figyelni, hogy milyen ellenség van velem szembe, hogy Illés szolgáljának, vagy Elizeus szolgáljának ez történt. De mindenhez kell az, hogy elkezdek én hálát adni, akkor is, ha nem érzem azt a hálát éppen. Ha nem dúl bennem az leköthetetlen hálaadási vágy, akkor is tudjam azt, hogy rengeteg okom van hálát adni Istennek. És ezért nagyon praktikus folyamatosan felírni magamnak azt, hogy mikért vagyok hálás Istennek. Hogy legyen ott a kezem, hogy emlékeztessem magamat arra, hogy ezért és ezért és ezért hálás vagyok Istennek. Az egyik ismerősödnél most azt láttam, hogy a konyha szekrény ajtót az szinte kitapétázta igelesekkel, meg hála dolgokkal, hogy mikért hálás. És tök apróságok ki vannak írva. De is azt mondja, hogy neki ez egy fontos dolog, mert emlékezheti arra, hogy ez is Istentől van. Oda még nem jutottam el, hogy akárhányszor megnyitom, mondjuk a vízcsapot, akkor hát adjak a vízért, pedig akár ezt is lehetne. És amikor azt mondja Pál, hogy mindenért hát adjatok, akkor nem arról van szó értelemszerűen, most akkor állandóan megnyitom a csapot, akkor köszönöm Uram a vizet, köszönöm, hogy van kezem, hogy megnyitottam a csapot, köszönöm azt, hogy van pohár, hogy beengedtetek vizet, köszönöm azt, hogy belefolyik és nem mellé, és köszönöm azt, hogy megiadom, de már itt állok 10 percet, nem tudom megint, mert hát adok. Nem erről van szó, hogy ezt mondogassuk magunknak, hanem az, hogy valóban ez legyen a fejünkben, ez legyen az elménkben, hogy hálás vagyok Istennek ezért. Hogy valóban hála éljen bennem. És ami szó szerint bennem él is, ahogy bennem él, engem átformál. Hogy ez ébredjen fel bennünk. És nagyon kemény belegondolni abba, hogy a megkeseredett ember nem tud hálát adni. A megkeseredett ember egyszerűen már elfelejti azt, hogy mit jelent hálát adni. De ha nem ad hálát, akkor gyengül a hite. És ha gyengül a hite, akkor egyre gyengébb lesz, egyre kevésbé fog még inkább hálát adni. És aztán végén odáig jut a megkeseredettségében, hogy teljesen elszakad Istentől. Hogy már csak a problémát látja, csak a nehézséget látja, és semmi hála nem ébred a szívében. Még ami hála lehetne, és ami nagy dolgot tesz Isten az életében, abban sem tudja meglátni azt, hogy milyen nagy volt Isten hozzám. És ez a pici dolgokkal kezdődik el. Ez azzal kezdődik, hogy nem ismerem fel feltétlenül minden pillanatban azt, hogy a teljes ismeret, a teljesség, az Krisztusban van, ahogyan a Kolossi 2 együttben van leírva. Hogy ő benne van mindez, elrejtve. Hogy ő tőle, ő általa van mindez. Amikor ezeket elkezdem már elfelejteni, akkor egy kis vágás van a gyökérem. Ahogyan otthon van egy rózsabokor, és mindig félve kell körbeásnom, hogyha valamit kell csinálni körülötte, hogy mikor vágok bele a gyökerébe, mert az könnyen árt neki. Pláne, hogy néha ilyen pózban áll a szegény bokor, vagy fa, nem fa, igen, fa. És hogy nehogy még tovább vágjam, nehogy véletlenül egyszer már kidöntsem azt a növénykét. És hogy nehogy megsértsük ezeket a gyökereket, hanem figyeljünk arra, hogy a gyökeret is ápolni kell egy növénynél. Hogy ez a kapcsolat Istennel, azt ápolni kell folyamatosan, hogy a hála az menne szűnjön bennem. És a másik irányban is igaz ez egyébként, hogy amikor elkezdek tudatosan hálát adni Istennek, és nem az érzelmekre várok, akkor az generálja azt, hogy közelebb kerülök hozzá, hogy ráfigyelek, hogy ő lesz a fontos számomra, eltereli a figyelmemet minden másról, még a Forma 1-ről is, ami éppen most volt, és ehelyett ő ráfigyelek, ő a központ. És akkor, ha ráfigyelek, akkor megint észreveszek újabb okokat, hogy miért lehetek hálás. Azért megint elkezdek hálát adni Istennek. Megint még jobban ráfigyelek, még jobban kitáródik az ajta, és még többet látok ő belőle, és még több hála születik bennem. És ahogyan meg lehet keseredni, és el lehet veszíteni a Istennel a kapcsolatot a háladásnak a hiánya miatt, úgyhogy lehet bővíteni is, és egyre közelebb jutni ő hozzá, pontosan ezáltal. És a kérdés az, akkor, hogy hogyan fejezheted ki a háladat Isten felé? Általában két választ azonnal mondunk, imádságban, meg énekekben is. Van még más módja, és nagyon sok módja van egyébként ennek, de amit én leírtam két dolgot magamnak, ami nekem sokat segít. Az egyik az írásban. Hogy leírom azt, hogy miért vagyok hálás. Van egy kis könyvem, amiben egy ideig mindig írtam ezeket magamnak, és már régóta nem írom, de én most is évente egyszer előveszem, átolvasom, ez mikor 2001-ben kezdtem írni, és egy éven keresztül írtam, de én most is úgy előveszem, és elolvasom, akkor elkezdek újra hátadni Istennek. Még 10 évvel ezelőtti dolgokért is tudok újra és újra hálát adni Istennek, mert azt látom, hogy mennyire nagy volt, és mennyire sok minden átvitt akkor. És tudhatom azt, hogy ha akkor ott volt velem, akkor nem változott ő. És akkor továbbra is ott van velem. És le lehet magadnak írni, akár így, akár úgy, hogy kiírod a tükörre, a falra, bárhova. A gyerekeknek ez nem szól, ők ne hallgassák ezt most, hogy ne írják tele a falat. De hogy a szülők megtehetik ezt, hogy felírják maguknak, azért, hogy tudjanak hálát adni újra és újra. Hogy emlékeztessék önmagukat. És a másik módja a hálaadásnak, a jó módja, az pedig a tettekben. Cselekedetekben. Az 1 János 5:3-ban olvasjuk azt, hogy mert az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatait pedig nem nehezek. És amikor elkezdjük megtartani az ő parancsolatait, nem azért tartjuk meg, mert azt mondta, hogy csináld ezt, különben megverlek. Tehát nem így van viszonyul hozzánk Isten, hogy most fenyeget minket, hanem a mi reakciónk, a mi válaszunk ő felé az, a szeretetből, hálából fakadó válaszunk, hogy igen, én akarom ezt tenni. És ez a fajta cselekedet, az a jó, hogy ez két módon is hálára segít minket. Egyrészt azért, mert ahogy megtesszük, és látjuk azt, hogy jé, ez ment, jé, ezt meg tudom tenni Isten segítségével, akkor hála születik bennem, hogy köszönöm, Uram, hogy ott voltál velem. Lehet, hogy félünk attól, hogy hogyan szólítsak meg egy embert az utcán, vagy még egyszerűbb, hogyan szólítsak meg az evangéliummal egy szomszédot. Hát ismerem persze meg, tudom, hogy Marinének hívják, vagy Terinének, kettő közül valamelyik, de hogyan szólítsak meg az evangéliummal. És amikor azt mondom, hogy Uram, te arra hívtál engem ebben a pillanatban, látom, azt nem tudom elhallgatni meg, hogy mondjam neki. És utána hazamész, és köszönöm Isten, hogy annyira jó beszélgetés volt a vége. És hogy hálát szülte benned, és amikor aztán elmész a gyülekezetbe, vagy a házi csoportba, és elmondod másoknak, akkor hálát szül ő bennük is. És a legeslegjobb az az, amikor például egy ilyen eseménynek a következtében hálát szül Mari néniben, Isten felé. Az, hogy ő megismerette őt. És a szolgálatok is, nem csak az evangélizálás, hanem bármi más is, szülhet hálát rengeteg emberben. Nem csak benned, hanem abban is, aki felé szolgálsz. Az egyik legjobb módja a hálaadás generálásának az az, hogyha elkezdünk cselekedni, megélni azt, amire Isten hív minket. Mert akkor nem csak magunkban, hanem másokban is hála fog ébredni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ne degradáljuk le a hálaadást csak a szavakra, meg az imádságra, meg az énekekre, hanem hagyjunk teret az életünk minden részében arra, hogy tudjunk hálát adni Istennek. Úgyhogy összefoglalva, a hálaadás azzal kezdődik, hogy eljutsz a teljes bizonsághoz vezető ismeret egész gazdagságára, a Krisztus ismeretére, hogy megismered őt. És ez nem azt jelenti, hogy most akkor már annyira megismered, hogy miért tudsz róla, hanem azt jelenti, hogy személyes kapcsolatba kerültél vele. Onnantól kezdve már rengeteg hála okod van. Aztán utána nem csak a hála érzetet üldözöd, hanem megérted azt, hogy van hálatudat is. És hogy hálatudat ébredhet, és kell, hogy ébredjen bennünk Isten felé. Úgyhogy fontos, hogy tudatos is magadban az, hogy hálával tartozol. Legyen példaként ott a 10 leprás előtted. Hogy nehogy azt kelljen hallanod majd, hogy na ő az, aki elmehetett és megtartotta őt a hite. És hogy én nem olyan vagyok. Aztán gondold végig magadban az, hogy vajon a te hited elég erőse ahhoz, hogy megtartsod téged Krisztusban. Vagy kell egy kicsit edzeni hálaadással is. És akkor növelt hálaadással a hitedet. És fontos az, hogy megértsd azt, hogy a hálaadás az nem csak téged épít, de neked fontos elsősorban. A te életed múlik rajta. Nem Istené, hanem a tied. Nem neked, nem Istennek van rá szüksége, hanem neked van rá szükséged. Hogy te neked lesz rossz, hogyha ezt kihagyod. És fontos, hogy megtanuld kifejezni hálaadat rengeteg módon. Nem csak imádságban és énekben, hanem más módokon is. Tettekben mindenképpen. És nekem írásban van ez, de van, akinek másmilyen módon. Találd meg azt, hogy mi az, ami neked leginkább megfelelő mód arra, hogy kifejezd Istennek a hálát, ami személyesen segít neked abban, hogy tudjál hálás lenni Istennek, hogy emlékeztessen téged mindenre. És végezetül szeretnék felolvasni egy Zsoltár részletet, ami neked nagyon jó minta arra, hogy mit jelent az, amikor látom a problémákat, de végül mégis úgy döntök, hogy nem azokra nézek, hanem Istenre. A 73. Zsoltár az egyrészt amiatt az egyik kedvence azon van, hogy mind az állat, másrészt meg azért, mert ott van benne az, hogy elkezd mondani rengeteg dolgot a Zsoltár, hogy mi mennyire rossz, mennyi probléma van, és hogy mennyi veszőtsége van mindenki. Látja a bűnöseket maga körül, és hogy ők jól élnek, és nekik minden jó. És utána ezeket elsorolja Istennek, utána lényegre tér, és ezt mondja. Ha keseredne a szívem, és sajodna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom voltam annak. Hirdetem minden tettedet. És erre bátorítom benneteket, hogy ezt tegyétek meg, hogy ha nem vele vagytok, akkor az Isten azt mondja, hogy eltávolodnak tőled. De legyen neked jó Isten közelsége. Emlékezz meg arról, hogy mit jelent neked Isten közelsége. És tartsd őt az oltalmadnak, és a tetteid is hirdessék ezt, hogy téged és másokat is hálára gerjesszenek. Imádkozzunk most. Uram, köszönöm neked azt a kegyelmet, amit megtapasztaltunk akkor, amikor te megmentettél minket. És köszönjük, Uram, azt, hogy ma is ünnepelhetünk ezt az úrvacsorában, és emlékezhetünk arra, hogy mit tettél értünk. És szeretnénk, Uram, hát adni ezért. Szeretnénk hát adni a kegyelmedért, hogy te meghaltál, feltámadtál, és benned van a mi feltámadásunk is elrejtve. És köszönjük, Uram, azt, hogy mehetünk újra és újra vissza hozzád, és hát adhatunk neked mindenért. És akár azért a napsütésed, ami most ide besít hozzánk, akár azért az épületért, akár a kis dolgokért, azt, hogy volt cipőnk, amit felosztottunk a mai napon, és elhihettünk benne. Uram, köszönöm azt, hogy mindenünk tőled van, hogy semmi olyan nincs az életünkben, ami ne tőled származna, és hogy bármi, amire ránézünk, és amit megérintünk akár, az mind egy ajándék tőled. És szeretnék, Istenem, ebben élni, ebben dúskálni, ebben a háladásban leledzeni teljes mértékben, hogy nem csak úgy megnyaldos a lábunkat egy háladás hullám, hanem szeretnénk olyan teljesen elmerülni abban. Szeretnénk így hálát adni neked, és arra kérték, Uram, hogy segíts nekünk, hogy amikor éppen nem figyelünk, akkor is nyisd meg a mi szemünket, hogyan ezzel szolgálat tanítottad, hogy lássuk azt, hogy mennyi minden elveszel körül minket, és tudjunk hálával lenni irántad minden pillanatban. Amen.